Ezdrás könyve 1-től a 10. fejezetig. Ezdrás a könyvének első részét a krónikákból másolta le, hiszen amikor Círus király elrendelte a templom újjáépítését, akkor ő még nem is élt. Az első 6 fejezet a babiloniai fogságból történő visszatérés első hullámáról szól. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az úr Círus perzsa király lelkét, hogy az egész birodalmában szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az úr. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Itt találhatjuk Jeremiás proféciáját, amelyet a Jeremiás 25. fejezetében a 11. verstől olvashatunk. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a Kádeusok országát bűnei miatt, és pusztává teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam. A Jeremiás 29.10-ben pedig ezt olvassuk. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom a sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. A Dániel 9. fejezetében pedig ezt olvassuk. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a Kádeusok országának a királya lett, az uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzáfolyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában és hamuban. Dániel ismerte Jeremiás proféciáját, és a 70 évnyi fogság elteltével kereste az Úr akaratát, és meg akarta tudni, hogy vajon milyen szerepet szán neki az Úr a visszatelepítés során. Ézsaiás a 44. fejezetében a 28. verstől ezt írja. Én mondom Círus pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor ezt mondja. Építsétek föl Jeruzsálemet, és rakjátok le a templom alapját. Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, aki téged néven szólított, Izrael istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Ézsaiás proféciája 200 évvel az események megtörténte előtt került leírásra. Isten 150 évvel Círus születése előtt már megnevezte őt, és előre kimondta, hogy ő lesz az, aki megengedi a népének, hogy visszatérjen, és hogy újjáépítse a templomot. Lenyűgöző proféciák tömegének szálai futnak össze Ezdrás könyvének első soraiban, és Dániel azt is megprofétálta, hogy a méd-perzsa birodalom legyőzi majd Babilont. A Biblia történetében nagyon izgalmas idők azok, amikor Isten az ígéreteit kezdi beteljesíteni, amikor látni lehet, hogy a dolgok kezdenek a helyükre kerülni. Ha előre tudod, hogy a fogság 70 éven keresztül fog tartani, akkor elkezdett számolni az éveket, és amikor már közeledik a vége, akkor nagy izgalomba jössz, mert várható, hogy a dolgok megmozdulnak a 70. év körül. Aztán, amikor Círus veszi át az uralmat Babilon felett, akkor még nagyobb az izgalom, mert tudod, hogy Isten már akkor megnevezte őt a népe szabadítására, amikor ő még meg sem született. Ma is nagyon sok olyan izgalmas dolgot láthatunk, amelyek megtörténnek a világban, és látható, hogy Isten hogyan rakja össze a dolgokat. Egy olyan történelmi korszakban lépünk, amely Ezrás könyvének első fejezetéhez hasonló, amikor látható, hogy Isten kezdi beteljesíteni ígéreteit, mindent előkészít, és a levegőben is érezhető az az izgalom, amely Isten igéjének beteljesedését előzi meg. Dániel megprofétálta, hogy a perzsák legyőzik Babilont. Ő tanácsadója volt Nabukodonozornak is, és amikor annak unokája Belsazár lett a király, akkor már visszavonult a királyi udvarból. Amikor az írás megjelent a palota falán, Dánielt behívták, hogy magyarázza meg azt, és el is mondta neki, hogy még aznap éjjel elveszíti a királyságot, és meg is halt. Ebben az időben Dániel körülbelül 90 éves volt, és körülbelül 110-115 évig élt, egészen a templom újjáépítésének idejéig. Círus adta ki először a rendeletet az újjáépítésre, és ekkor körülbelül 50 ezer zsidó tért vissza, és elkezdte újjáépíteni a templomot, ismét benépesítve a földet. A Círus utáni király megállította a templom építését, és azután Dárius engedte meg újra, körülbelül 16 évvel az első visszatérés után, hogy ismét újrainduljon a helyreállítás. Ez a Dárius király Dániel barátja volt, akit csellel rávettek, hogy Dánielt az oroszlánok börtönébe vettesse. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez, és amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta látható, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Míg a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Ez az a Dárius, aki tehát kiadta másodszor a rendeletet a templom újjáépítésére, és pénzt is adott annak segítésére. Ezdrás első fejezete így folytatódik. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként élt, az segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az úrházát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket Nebukadnezar vitte el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király, Mitredát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sesbatzárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk. 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüstserleg, és 1000 más edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitte Sesbátszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Az asszírok és a babilónok a leigázott népeket elhurcolták a hazáikból, és máshová telepítették őket, hogy azok elveszítsék nemzeti tudatukat és a harci kedvüket is. A perzsák sokkal emberségesebbek voltak, és az volt a szokásuk, hogy visszatelepítették az embereket a hazáikba. Itt olvashatjuk, hogy a júdaiak és a benyáminiak mentek haza, majd később olvashatunk Manassé és Efraim törzseiről is, akik szintén visszatértek. Ezrász második fejezetében olvashatjuk a névsort, a családokat, a visszatérő emberek számát. A 62. versben ezt olvassuk. Ezek kereszték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az urimmal és a tumimmal. Az urim és a tumim a főpapnál voltak. A szavak jelentése fények és tökéletesség. Hogy ezek pontosan mik voltak, azt nem tudjuk, de ezeket használták arra, hogy Isten akaratát megtudják. Az általános nézet az, hogy egy fehér és egy fekete kő lehetett egy kis zacskóban. Amikor egy eldöntendő kérdéssel álltak szemben, akkor a főpap kérte az Istent, hogy adjon választ, majd benyúlt a tarisznyájába, és kihúzott egy követ. Ha az a fekete volt, akkor a válasz nem volt, a fehér pedig az igent jelentette. Ezzel a módszerrel tudták meg Isten akaratát. Az egész gyülekezet összesen 42.360 fő volt, azon kívül 7.337 rabszolga és szolgálóleány, meg 200 énekes és énekesnő. Volt 736 lovuk, 245 összférük, 436 tevéjük és 6720 szamaruk. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe az Úr házához, egyes családfők önkéntes ajándékokat adtak az Isten házára, hogy felépítsék a régi helyén. Erejükhöz képest adtak az építés költségeire 61.000 aranydrahmát, 5.000 ezüstminát és 100 papi köntöst. A papok és a léviták, meg a hazatért nép, az énekesek, a kapuőrök és a templomszolgák letelepedtek a maguk városaiban. Egész Izrael a maga városaiban. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városokban voltak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálembe. Ekkor fogott hozzá Jésuá, Jocadák fia szolgatársaival a papokkal, és Zerubábel, Sealtiel fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael Istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. A régi helyén állították föl az oltárt, mert rettegtek a tartományok népétől, és égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak. Reggeli és esti égő áldozatokat. Zerubábel az emberek politikai vezetője volt, aki Jojakin király unokája volt, tehát a monarchia szerint ő lett volna a király. Jésuá pap pedig az emberek lelki vezetője volt. A monarchiának vége volt, és egészen Jézus visszatéréséig nem is lesz királya Izraelnek, akkor viszont be fog teljesülni a Dávidnak adott profécia, hogy nem fog kiveszni utódja a trónról, mert Isten vissza fogja állítani az ő örök időktől tartó királyságát itt a földön. Zakariás könyvében olvashatjuk, hogy Zerubábel és Jésuá Isten eszközei voltak arra, hogy az embereket visszavezessék a földre, és bátorítsák őket. Ugyanerről az időszakról ír Haggeus próféta is, és ezeket most érdemes elolvasni. Már a templom újjáépítése előtt kezdtek áldozatokat bemutatni az Úrnak, mert nagyon nagy volt körülöttük az ellenállás. Félelemben éltek, és Isten védelmét kérték reggel és este. Megtartották a sátoros ünnepet, ahogyan megvan írva, és bemutatták az égő áldozatot napról napra megfelelő számban a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján. Továbbá az állandó égő áldozatot az új hold napján, és az Úr minden szent ünnepén esedékes égő áldozatot, és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyent vittek az Úrnak. Érdekes, hogy az Úrnak való adakozás említésekor mindig olvashatjuk azt, hogy önkéntes kellett legyen az áldozat. A nyomásnak és a kényszernek nincs helye az Istennek való adakozásban. Soha se adjatok kényszer hatására, hanem úgy, ahogy minden ember eldöntötte a szívében, mondja Pál. Szomorú és szégyenletes, hogy az egyház mindenféle nyomásgyakorlást használ arra, hogy az emberekből kicsikarja az adakozást Isten munkájára. Sokféle ilyen taktika van. Sírás és jajgatás, hogy szimpátiát szívjanak ki, kiabálás és műlelkesedés, nyomás, nyomás és ismét csak nyomás. Ha úgy adok, hogy mások lássák, hogy mennyit adok, akkor rosszul fogom érezni magam, és meg fogom bánni. De Isten nem akarja azt az adományt, amelyet később megbánnak. Ezért adni mindig csak szabad akaratból, nagy hangoskodás és reklám nélkül érdemes. De pénzt adtak a kőfaragóknak és az ácsoknak, ételt, italt és olajat a szidóniaknak és a tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát a Libanonról, Jáfóba a tengeren, Círus perzsa király engedélyével. Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe az Isten házához, a második esztendő második hónapjába tették meg az előkészületeket Zerubábel Sealtiel fia, Jészuá Jocadák fia és a többi szolgatársuk, a papok, a léviták és mindazok, akik megérkeztek Jeruzsálembe a fogságból. A 20 éves és annál idősebb lévitákat bízták meg azzal, hogy vezessék az Úr házának az építését. Jészuá a fiaival és testvéreivel, Kadmiel a fiaival, továbbá Júda fiaival, meg Henádát fiai, a fiaikkal és testvéreikkel a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy vezetik azokat, akik az Isten házának az építését végzik. Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papokat szolgálati öltözetben harsonákkal, meg a lévitákat Ászáf fiai cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Énekeltek dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izrael iránt. Az egész nép pedig nagy örömújjongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. El tudjátok képzelni, hogy vajon hogyan nézhetett ki mindez? Amikor visszatértek Jeruzsálembe, amely romokban és elhagyatottan hevert 70 éven keresztül, voltak olyanok közöttük, akik látták az eredeti templomot, de legtöbben közülük sohasem látták Jeruzsálemet. Eltakarították a romokat, és ismét megvetették a templom alapköveit. Nagyon örültek, hogy mindez sikerült, és egy nagy ünnepet tartottak, áldoztak Istennek, a papok fújták a trombitákat, mások cintányérokat csapkodtak, majd a kórusok dicséreteket kezdtek énekelni az Úrnak. Nagyon hálásak voltak, hogy ismét van egy olyan központi dicsőítőhelyük, ahová összegyűlhetnek Isten jelenlétében, és áldozhatnak neki. De voltak, akik emlékeztek Salamon templomának dicsőségére és szépségére. Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek, úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújjongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan újjongott, és messziről hallatszott a hangja. Amikor Júda és Benjámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek, templomot építenek Izrael istenének az Úrnak, elmentek Zerubábelhoz meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik. Hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és nekiáldozunk Ésszárhádon asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik. Nem építhettek velünk együtt templomot a mi istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsa királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Amikor az északi királyságot legyőzték az asszírok, akkor elhurcolták Izrael népét, és szétszórták őket szerte a világban, és más nemzetek fiait telepítették a földre, amelyet aztán Szamáriának kezdtek hívni, mert ez volt a főváros neve is. Ezeket később szamaritánusoknak hívták. Amikor megérkeztek Izrael földjére, akkor a vadállatok sokakat megöltek, és ezért elmentek a királyhoz, hogy elmondják neki, hogy nem ismerik annak a földnek az isteneit, és ezért még az állatok is ellenük fordultak. A király küldött nekik papokat, akik Isten imádatára tanították őket. Így történt, hogy félték az Urat, de a saját isteneiket tisztelték, más szóval Istent is bevették a dicsőítésükbe. Nem volt ez igazi istenimádat, és ők nem is voltak Ábrahám vagy Izrael fiai. Mégis áldoztak Istennek, mert a papok megtanították őket erre, és ezért aztán ők is akartak segíteni a templom újjáépítésében. Mivel azonban keverték őt a többi istennel, ezért Zerubábel és a főemberek úgy döntöttek, hogy nem kell a segítségük. Nagyon jó lenne, hogyha az egyház is hasonlóképpen viszonyulna a világhoz, mert nincs szükségünk a világ segítségére ahhoz, hogy Isten munkáját végezzük. Nem mindenki látja ezt így, és sok gyülekezetben a sátánt hívják segítségül a templomépítésekre és más dolgokra. Istennek nincs szüksége segítségre olyanoktól, akik nem az ő igazi szolgái. Úgy gondolom, hogy hibás dolog Isten munkájára világi emberektől pénzt és adományokat szerezni. A zsidók később sem keveredtek a szamaritánusokkal, még Jézus idejében sem, ami már ezek után 400 évvel történt. Emlékeztek, amikor Jézus találkozott a szamaritánus asszonnyal a kútnál, és vizet kért tőle, az asszony elképedve kérdezte, hogy a zsidó létedre hogy kérhetsz vizet tőlem, mert a zsidók nem foglalkoznak a szamaritánusokkal. És ez így is volt. Amikor a zsidók messzeföldről Jeruzsálembe érkeztek, nem mentek át a szamaritánusok földjén, hanem lementek egészen a Jordán folyó partjára, és ott jöttek fel Jerikó irányából, ahelyett, hogy a rövidebb útot választották volna a Szamárián keresztül. A Szentlélek rászállt a korai egyházra, és az üldöztetések miatt a hívők szétszélettek. Jézus azt mondta nekik, mielőtt eltávozott. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az üldöztetések alatt Fülöp elment Szamáriába, és elkezdte Krisztust prédikálni a szamaritánusoknak. Sokan hittek és megkeresztelkedtek, amikor látták a csodákat Fülöp keze által. Amikor a jeruzsálemi gyülekezet hallotta, hogy a szamaritánusok megtértek, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, hogy megkapják a Szentlélek ajándékát. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vessen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Így hozták el a szamaritánusokhoz az evangéliumot. Jelenleg már csak körülbelül 200 szamaritánus él, és ők még mindig azt hiszik, hogy a Garizim hegyén kell Istent imádni. Emlékeztek, hogy mit mondott a szamaritánus asszony Jézusnak a kútnál? A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A szamaritánusok továbbra is megtartják évente a páska áldozatot, és egy bárányt áldoznak a Garizim hegy tetején. Ezek az emberek csak egymással házasodnak, és emiatt lassan már mindnyájan idióták lesznek. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérus uralkodása alatt, uralkodása kezdetén vádoló levelet írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen. Artasasztá idejében pedig Bislám, Mitredát és Tábiél többi hivatalnok társukkal együtt írtak Artasasztá perzsa királynak. Szolgáid a folyamon túli emberek jelentik. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, építik ezt a lázadó és gonosz várost, helyreállítják a várfalakat és javítgatják az alapokat. Most azért tudtára adjuk a királynak, hogyha ez a város felépül, és a várfalak elkészülnek, akkor nem fognak fizetni adót, beszolgáltatást és vámot, és a királyi kincstár károsodik. Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak. Nézzék csak át az őseid történetéről szóló könyvet. Megtalálod és megtudod a történetek könyvéből, hogy ez a város lázadó. A királyokat és a tartományokat megkárosító város volt, régtől fogva pártütések történtek benne, ezért rombolták le ezt a várost. Mi tehát tudatjuk a királlyal, hogyha ez a város felépül és várfalai elkészülnek, akkor nem lesz birtokod a folyamon túl. A király ezt a döntést küldte. Réhum kormányzónak, Simszáj kancellárnak és többi hivatalnok társuknak, akik Szamáriában, meg a többi folyamon túli városban laknak. Békesség! A levelet, amelyet nekünk küldtetek, érthetően felolvasták előttem. Ezért parancsot adtam, hogy nézzenek utána ennek, és úgy találták, hogy az a város régtől fogva lázongott a királyok ellen, lázadások és pártütések történtek benne. És hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik urai voltak az egész folyamon túli tartománynak, és adót, beszolgáltatást, meg vámot fizettek nekik. Most azért adjatok parancsot, hogy akadályozzák meg ezeket a férfiakat, és ne építsék azt a várost, amíg tőlem újabb parancs nem érkezik. Ügyeljetek arra, hogy ne történjék hanyagság ebben a dologban, és így ne növekedjék a kár a királyok róvására. Mihelyt felolvasták Artasasztá király levelének a szövegét Réhum és Simszáj kancellár, meg a hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és karhatalommal megakadályozták munkájukat. Ekkor szüntették meg a munkát Jeruzsálemben az Istenházánál, és a szünetelt Dárius perzsa király uralkodásának a második esztendeig. Tehát a munka megállt, és 10 éven keresztül szünetelt a templom felépítése. Ekkor az emberek a saját házaikkal kezdtek foglalkozni, szépen felépítették azokat, és ott hagyták az úrházát a pusztulásban. Haggeus első fejezetében ezt olvashatjuk. Hát annak van itt az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Arra bíztatja őket, hogy ismét kezdjék el a templom építését. Esdrás 5. fejezetében folytatjuk. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, profétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubábel Sealtiel fia és Jesuá Jocadák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten profétái, akik támogatták őket. Első alkalommal a papok dolgoztak, most viszont a proféták is ott voltak. Abban az időben odament hozzájuk Tetnaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setár Bóznaj meg hivatalnok társaik, és ezt mondták nekik. Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a házat fölépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? Azután ezt kérdezték tőlük. Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriushoz, és levélben válasz nem érkezett rá. Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Dáriusz királynak küldött Tetnaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setnár Boznaj meg hivatalnok társai, a folyamon túli tartomány tisztviselői. Beadványt küldtek ugyanis hozzá, amely a következőképpen volt megírva. Dáriusz királynak teljes békesség. Ez az a Dáriusz, aki szerette Dánielt. Dániel sokszor beszélgetett neki Istenről, és Dáriusz le volt nyűgözve Dániel bölcsességétől. Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják. Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik. Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak. Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk. Mi a menny és a föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Őseink azonban haragra ingerelték a menny Istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeusz Nebukonozornak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. De Círusznak, Babilónia királyának uralkodása első esztendejében parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukonozor elhozott a jeruzsálemi templomból és bevitt Babilón templomába, elhozott a Círus király Babilón templomából, és átadott egy Sesbakkár nevű embernek, akit helytartóvá tett, és azt mondta neki. Vedd át ezeket az edényeket, menj és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és az Isten háza épüljön fel a régi helyén. Ekkor Sesbakkár el is jött, lerakta Isten házának az alapját Jeruzsálemben, és azóta egészen mostanáig épül, de még nincs készen. Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk. Ekkor Dáriusz király parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. És találtak Ahmetta várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt írva emlékeztetőül. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve. Építsétek fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. Három sor legyen kőtömbből és egy sor fából. A költséget a királyi palotából fedezzék. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukadnezar hozott el a jeruzsálemi templomból, és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. Most azért Tetnaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setár Boznaj meg hivatalnok társaik, a folyamon túli tisztviselők, maradjatok onnan távol. Hagyjátok békén az Isten háza építését. A zsidók helytartója és a zsidók vénei hadd építsék föl Isten házát a régi helyén. Arra is parancsot adok, mit kell tennetek a zsidók véneinek a támogatására Isten házának az építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. Ezek a fickók meg akarták őket akadályozni, de ehelyett a király azt parancsolta, hogy adják oda az adó egy részét a templom építésének segítésére. Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire szükségük van. Bikákat, kosokat és bárányokat égő áldozatul a mennyistenének, továbbá búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, hogy mutassanak be jó illatú áldozatot a mennyistenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, és őt akasszák és szegezzék rá, házát pedig tegyék szemétdombá emiatt. Eszter könyvében Hámán is el akarta Isten népét pusztítani, és őt is felakasztották az udvarában felállított fára. Az akasztás volt akkoriban a kivégzés egyik formája. Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a prófétálása szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artasasztá perzsa királyok elrendelték. Elkészítették a templomot Dárius király uralkodásának a 6. évében, az Adár hónap 3. napjára. Akkor örömmel ünnepelték meg Izrael fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, az Isten háza fölszentelését. Az Isten háza fölszentelésekor bemutattak áldozatul 100 bikát, 200 kost, 400 bárányt, és vétek áldozatul az egész Izraelért 12 kecskebakot, Izrael törzseinek a száma szerint. Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat, rendjeik szerint és a léviták osztályai szerint, ahogyan megvan írva Mózes könyvében. Azután a fogságból hazatértek, megtartották a páskát az első hónap 14. napján. Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael istenéhez folyamodtak. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is, 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael istenének a házán. Ezek után az események után, Artasasztá perzsa király uralkodása alatt Esdrás eljött Babilóniából. Artasasztá királyt a világi történelem Longimánusznak hívja. Esdrás írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt istenének az Úrnak az ereje. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák Artasasztá király uralkodásának 7. évében. A király uralkodásának 7. évében, az 5. hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének a jó akarata. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és a döntéseket. Esdrás írnok volt, és Artasasztá király rendeletet adott ki, hogy egy újabb csapat élén hazatérhetnek Jeruzsálembe. Ez volt a hazatérés 2. hulláma. Ez a 7. fejezet már körülbelül 80 évvel azután játszódik, hogy az első emberek visszajöttek. Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artasasztá király adott Esdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak az ígéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izraelnek adott. Artasasztá a királyok királya, Esdrás papnak, aki a mennyistene törvényében tökéletesen jártas írástudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomban önként el akar menni Jeruzsálembe Izrael népe, papjai és lévitái közül, az veled mehet. Mivel te a királynak és 7 tanácsosának a kiküldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van. És vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izrael istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van. Továbbá mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz, a nép és a papok önkéntes ajándékával együtt, amit önként ajándékoznak Istenük házának, amely Jeruzsálemben van. Ezért vásárolj gondosan ezen a pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, meg a hozzájuk tartozó étel és italáldozatokhoz valót, és mutasd be azokat Istenetek házának az oltárán Jeruzsálemben. A megmaradó ezüsttel és arannyal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok tenni, te és atyád fiai. Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istened házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Istened házának egyéb szükségleteit pedig, amelyet még fedezned kell, fedezd a király kincstárból. Én, Artasasztá király, parancsot adok minden kincstárnoknak a folyamon túl. Mindazt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletek Esdrás pap, aki a menny istene törvényében jártas írástudó. Ezüstöt 100 talentumig, búzát 100 kórig, bort 100 battig, olajat 100 battig, sót pedig akármennyit. Mindent pontosan teljesíteni kell a mennyistene parancsából, a mennyistene házának a javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és a fiainak az országára. És miért mondja ezt? Mert Esdrás azt mondta neki, hogy az Úr keze azokkal van, akik keresik őt, de akik megtagadják őt, azokra Isten büntetése és haragja száll. Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra, és az Istenháza munkásaira senkinek se legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetni. Te pedig Esdrás, Istenednek benned levő bölcsessége szerint rendelj ítélő bírákat, hogy ítélkezzenek az egész folyamon túli népen, mindazokon, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá. Mindazok, akik nem teljesítik Isten törvényét és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet. Vagy halált, vagy száműzést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt. Esdrás válasza. Áldott az Úr őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Esdrás nagy tekintének örvendhetett a királynál, és így a király ilyen parancsolatot adott neki, amelyben elrendeli, hogy az adókat is az építésre fordítsák. Megdöbbentő viszont, hogy milyen kevesen indultak vele vissza, hiszen a király mindenkit elengedett, aki menni akart, de csak 1754 férfi indult vissza. A zsidók Perzsiában elkezdtek kereskedni, az üzleti életben dolgozni, és sikeresek és gazdagok lettek, ezért aztán nem nagyon akartak visszamenni a nehézségek közé Izraelbe, ahol sok kemény munkára volt szükség a megélhetésre. A 8. fejezetben olvashatjuk azoknak a névsorát, akik Esdrással indultak. Lévitákat is vittek magukkal, és elindultak hazafele. A 21. verstől ezt olvassuk. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahava folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak. Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Esdrás elmondta a királynak, hogy az Isten milyen nagyszerű és hatalmas, és hogy gondot visel azokra, akik őt keresik. A király sok kincset adott nekik, és most egy hosszú és veszélyes út áll előttük, hiszen a föld tele van nomád törzsekkel, akik kifosztják az összes karavánt, amely az útjukba kerül. Az út Perzsiából Jeruzsálembe körülbelül 4 hónapig tartott, és csak nagyon lassan tudtak haladni. Mivel azonban annyira sokat büszkélkedett Istenről a király előtt, ezért nem merte őt megkérni, hogy katonai védelmet adjon nekik. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül 12-t, Sérébját, Hasabját és még 10 szolgatársukat. Megmértem előttük az Istenük házának ajándékozott ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, vezetőemberei és az egész ott élő Izrael ajándékozott. Ezután elindultunk az Ahava folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, 3 napig pihentünk. A 4. napon aztán megmérték az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Meremót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Jozabád, Jésuá fia, meg Noadjá, Binúj fia, léviták. Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izrael Istenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzónak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Ezeknek végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, hettiták, periziek, jebusziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaitól. Mert ezeknek a lányai közül vettek feleséget, maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel. Sőt, a vezető emberek is előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Isten azt rendelte el, amikor bejöttek a földre, hogy nem házasodhatnak az ott levő népek fiaival és lányaival, hanem elkülönülve kell éljenek, mert ők Isten szent nemzete. Ennek az volt az oka, hogy Isten a szent magot az ő fiának eljöveteléig meg akarta őrizni, ugyanakkor annak is fennállt a veszélye, hogy elkezdik imádni a kánaáni isteneket. Isten tehát megtiltotta a keresztbeházasodást, de csak a zsidóknak, hisz ez nem volt egy általános rendelet a többi nemzet számára. Még Boáz, Dávid dédnagyapja is egy moábi nőt vett feleségül, és az ő leszármazottjuk volt később maga a Krisztus. Esdrás azért jött, hogy az embereket Isten törvényeire tanítsa. A zsidók azért kerültek fogságba 70 évig, mert nem engedelmeskedtek Istennek, és most alig 80 évnyi visszatérés után ismét a régi bűneikben éltek. És ezt olvassuk. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat és köpenyemet, téptem a hajamat és a szakállamat, és összetörve ültem. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael istenének az ígéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborítják fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyinkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára, és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönnyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk menekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléledve fölemelhessük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk a trómjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket a szolgáid a proféták által adtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld. Az országban lakó népek tisztátalansága és utálatos szokásai miatt, mert megtöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukkal. Azért ne adjátok hozzá leányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő leányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak, és ne keressétek soha békességüket, sem javukat. Akkor megerősödtök, élhettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt fiaitokra örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te, Istenünk, bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt, megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisítesz-e meg bennünket haragodban úgy, hogy még menekült sem maradjon? Uram, Izrael istene, igaz vagy te, hiszen megmaradhattunk, mint menekültek, ahogyan ma is van. Mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Ez volt Esdrás nagyszerű imája, amely azt mutatja, hogy ő nagyon jól ismerte Istent és Isten akaratát. Elismeri, hogy Isten ítéletei könyörületesek, mert nem ítélte el őket annyira, amennyire megérdemelték volna. Most ismét ugyanazt teszik, amit azelőtt. Mit mondhatunk erre? Ezért imádkozik Istenhez az emberekért. Míg Esdrás imádkozott és vallást tett sírva és leborulva az Isten háza előtt, Izraelből igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá. Férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Akkor megszólalt az Élán fiai közül való Sekanya, Jehiel fia, és ezt mondta Esdrásnak. Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére is van reménysége Izraelnek. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket, Uramnak és azoknak a tanácsa szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárni. Ez nagyon kemény rendelkezés volt. Korábban említettem, hogy a keresztházasságot csak a zsidóknak tiltotta meg Isten, nekünk keresztényeknek viszont azt mondja, ne legyetek felemásigában egy hitetlennel. Nem vehettek el egy hitetlent, mert megszegitek Isten törvényét. Itt viszont nagyon kemény dolgot kellett megtenni. Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta. Igen, a te beszédet szerint kell tennünk. Nagyon kegyetlennek tűnt, de nem volt más út, mert ez volt a túlélés egyetlen lehetősége. A feleségektől és gyermekektől elkülönültek, és azóta az emberek Izraelben sok bűnt követtek el, de a bálványimádás azóta nem fordult elő köztük. Úgy tűnik, hogy ez volt a megoldás. A könyv végén olvashatjuk azoknak a neveit, akik ebben a dologban részt vettek, és így fejeződik be Esdrás könyve.